Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Bíró László püspök atya műsorával. Önök a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya. Vendégeink a mai alkalommal, akiket szeretettel köszöntünk, Mátraházi András és felesége Kriszti. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
Én is nagy szeretettel köszöntöm Laci atyát és Andrist és Krisztit. Azt szeretném kérni, hogy mutassátok be egymást. Mi ugye régen ismerünk titeket, elég jó régen, de a kedves hallgatók számára mutassátok be egymást, a családotokat, gyerekeiteket.
Szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Andrással 9,5 éve vagyunk házasok, 3 gyermekünk van. András az egészségügyben dolgozik, nagyon jó szervező.
Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat. Kriszti végzettsége szerint gyógytornász, és jelenleg otthon van legkisebb gyermekünkkel, onnan szervezi a család mindennapjait.
A mai alkalommal folytatjuk a már megkezdett gondolatot, a családok 9. világtalálkozójára készülünk. Most is a decemberi levél hasonló gondolataiból idéznék. A katolikusok úgy látják, hogy házasságban élve felfedezhetővé és érthetővé válik számukra a kapcsolat az élet értelme és Isten szeretete között. Ezáltal megerősödik bennük a személyi méltóság tisztelete, és letisztul Istenhez és fele barátjaikhoz való kapcsolatuk. Különösen fontos, hogy Krisztus központú szent lélettel tekintsünk a házasság természetes sajátságaira, amelyek a házas felek javát képezik, az egységre, az életre való nyitottságra, a hűségre és a felbonthatatlanságra, valamint a kölcsönös segítségnyújtásra. Ezek alapján szeretném megkérdezni, hogy házasságkötésetekkor az igen kimondásánál öröm volt szívetekben. Azóta milyen közös, együttes, elkötelezett örömötök éltet benneteket, illetve családotokban?
A legfelfokozottabb örömök sorolnám, amikor a gyermekáldást, amikor megtudtuk, hogy gyermeket várunk, illetve maga a gyermekek születése, ez mindkettőnknek hatalmas örömet jelentett, és nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy 3 gyermeknek adhattunk életet. A várandóság és a szülések is. Ilyenkor mindig mély lelkiajándékként éljük meg ezt a szülés eseményt, illetve azt, hogy közöttünk van egy új kis élet, akiért felelősséggel tartozunk és gondoskodnunk kell arról a kis életről.
Mennyire tartjátok fontosnak a személyi méltóságot a családban?
Fontos, és az örök hűség feltétele lehet a személyi méltóság tisztelete, amit nem mindig könnyű szem előtt tartanunk. Amikor fáradtak vagyunk, nyugtalanok, vagy ne adj Isten közömbösek, akkor ez nem mindig könnyű. Ilyenkor azt gondolom, ha lehetőséget adunk a Szentléleknek, akkor felülkerekedhetünk ezen, a sebzettségénken, vagy a saját önző érdekeinken és vágyainkon.
És a gyerekek felé hogyan tudjátok sugározni az ő személyi méltóságukat, Andris?
Talán ez abban nyilvánul meg a hétköznapokban, hogy meghallgatjuk az ő egyéni véleményüket, még hogyha ez néha nehéz is, de megpróbáljuk érvényesíteni azt, amit ők szeretnének, nyilván az általános és békés együttélés mellett, illetve vannak szabályával, de fontos az ő elképzelésük, az ő kis személyi akaratuk.
Laci atya, tőled szeretnénk kérdezni, hogy miként látod a házaspárok önkéntes önátadását egymásnak, illetve Istennek, és miért tartod ezt rendkívül fontosnak?
Kedves Miklós, olyan szépen vezettétek föl, nem tudom, hogy a rádióban is elhangzott, vagy csak mikor találkoztunk, a szép és értékes levélről beszélté. Tényleg az, nagyon tetszik ez a levél, nem azért dicsérem, mert nem a magam gondolatát hozza, hanem a dublini Amoris programnak az egyik gondolatát hozza. És megmondom őszintén, hogy magam sem figyeltem föl eddig a levélnek egy alapgondolatára, amely azt mondja, hogy felfedezhetővé és érthetővé válik számunkra a kapcsolat, az élet értelme Isten szeretete között. Ugye házas hétvégések vagyunk együtt részben, és mindig hangsúlyozunk a kapcsolatot. Szóval mennyire fontos kettőnknek a kapcsolata. És ez a Dublini program, ez a kapcsolathoz hozzátesz két lényeges elemet. És ezért tartom fontosnak, amit kérdezel. Az egyik lényeges elem, hogy amikor két ember között kapcsolat keletkezik, akkor kapcsolat keletkezik az élet értelme és Isten szeretete között. Tehát valahogy úgy gondolom, hogy amikor a kapcsolatot hajtjuk, akkor nagyon sokszor belesüppedünk egyfajta immanens szemléletbe. Tehát nagyon fontos a férj és a feleség kapcsolata, ami a párbeszéd, ugye mindig ezt hajtjuk, és ez valóban nagyon-nagyon fontos. De kevésbé szoktunk arra gondolni, hogy amikor két ember között igazán élővé válik a kapcsolat, akkor az életük válik értelmessé. Mert Isten szeretetével is kapcsolatba kerülnek. Magával az Istennel is kapcsolatba kerülnek. Én azt gondolom, hogy ha végre rátalálnánk mi keresztény házasságok a lényegére annak, ami a keresztény házasság, hogy az egymással való élő kapcsolat az eredményezi azt, hogy egy belső tapasztalatunk van, ha szabad ezt mondani, az élet értelméről, mert valahol az Isten szeretetét tapasztalja meg két ember a maga kölcsönös szeretetén keresztül. Tehát a kapcsolatnak a fogalma tágítódik ki ebben a hónapi levélben, és vagy örülök annak, hogy az idei év, polgári év itt fejeződik be, hogy a kapcsolat. A kapcsolat, amely kapcsolatot eredményez az élet értelme, Isten szeretete között. Az önkéntes önátadással kapcsolatban mondja tovább a levelünk, kapcsolatba lépünk Isten tényleges természetével, saját igazi személyi természetünkkel. Tehát azt gondolom, amikor két ember szeretetben tud odafordulni egymáshoz, akkor valahol találkozik az emberi természet lényegével, de találkozik ő maga, egységbe kerül Isten természetével. Azt gondolom, hogy az Istent nagyon-nagyon megközelíti két ember akkor, amikor kölcsönös szeretetben megnyílnak egymás vele. Szóval az igazi házasság az mindig Isten tapasztalatot eredményez, a lét értelmességét eredményezi, és valami egészen sajátos Isten élmény, Isten közelség valósul meg benne. És most így a karácsonyi időben, a advent időben valahogy ezt szeretném kívánni a karácsonyi készület utolsó hajszájában, hogy ez egy természetűvé válás az Istennel jelenjen meg a házasságokban.
Azt gondolom, hogy a családban nagyon sok minden történik, könnyebb és nehezebb napok, könnyebb és nehezebb történések. Ezek mellett nem mindig könnyű a családban, a családtagokban felfedezni az Isten jelenlétét. Legalábbis nekem úgy érzem, hogy ez feladatom még egy egész életem további részére is. És nálatok hogyan sikerül felfedezni az Isten jelenlétét egymásban, gyerekekben?
Egy kedves mosoly mindig segít ezt felfedezni. Van egy nagyon helyes példánk, amikor a 20 hónapos Ábelünk, aki még nem tud beszélni, de megtapasztalja, észreveszi, hogy az édesapja hazajött a munkával, akkor viszi oda neki a papucsot. Vagy amikor én seprek fel az előszobába a partfissra, akkor Ábel kimegy a konyhába, és oda hozza a kis seprűt, szemétlefátot, hogy segítsem.
Én a gyermekeimben úgy tapasztalom ezt meg, ahogy az őszinte kis kérdéseikkel, hogy az egyszerű Isten tényleg mindenhol jelen van-e, tőle a bonyolultabb kérdésekig, amit nekem is meg kell gondolnom, mielőtt megválaszolom, esetleg mástól segítséget kérni, hogy erre mit mondjak, ez mindenképpen itt megemlíteném, illetve a Kriszti már a kezdetekkor tapasztaltam benne, hogy az, akit az meg nem rendelt, és ő az, akinek köszönhetem is, hogy visszatértem, mint gyakorló keresztény Istenhez.
Ezek fantasztikus és valóban meghatározó pillanatok az életünkben, életetekben, és miként tudjátok gyerekeitekben feléleszteni a valódi örömöt, az öröm érzetét, miként tanítjátok őket örülni?
De azt gondolom, hogy meg kell tanulni az apró dolgoknak örülni, és odafigyelünk arra, hogy ha ajándékozásról van szó, akkor ne legyenek elhalmozva, hanem a kevésnek, az apróságnak is tudjanak örülni. A Benedek fiunknak nagyon-nagyon örömet okoz, amikor ő is adhat. És most az adventben még inkább erre odafigyelünk, hogy esetleg másoknak tudjunk adni, a hajléktalannak, vagy rászoruló családoknak ajándékokat. Pont a napokban elmentünk a Mikulás gyárba egy kisebb csomaggal, és otthon előtte készültünk, hogy összeválogassuk a gyerekek játékaiból az adományt, és amikor ezt mondtam a Beninek, hogy na, akkor menjünk a szobába, és nézzük meg, hogy mit tudunk odaadni a rászoruló gyerekeknek, akkor olyan öröm csillant fel a szemében, hogy ez örömet okozott nekem, hogy ebben a kis 6 évesben ez mit okoz.
Én az ilyen apró ajándékokkal, például a legidősebb csengelányunknak néha belerejtek egy-két apróságot az uzsonnás dobozába, vagy reggel a kis székükre teszek valamit, hogy ott találja őket, illetve sokszor megviccelem őket valamivel, és ezeken mindig jókat nevetnek, és mindig kérik, hogy apa vicceskedj még.
Ezek tényleg fantasztikus pillanatok, és ezt én is meg tudom erősíteni. Néhány héttel ezelőtt voltam nálatok őrizni babát, és akkor Csenge odaállt elém, kis markát összeszorítva, összezárva, és azt mondta, hogy válasszál a kezemből, melyiket kéred, a jobbat vagy a balt, és rámutattam az egyikre, és akkor egy kis gumicukor volt benne. Ez a tiéd, és mondom, ezt most én miért kapom? Azért, mert tőletek mi is szoktunk kapni mindig valami ajándékot, és most én is valami ajándékot szeretnék neked adni. És olyan fantasztikus csillogó szemmel mondta ezt, és ott ugrált mellette az öcsikéje is, és ő is reszketett és izgult azért, hogy én mit fogok ezzel szólni, hogy ők most nekem adnak valamit, és ez tényleg többet ért, mint hogyha nem tudom, hogy milyen ajándékot kapott volna az ember.
A családok 9. világtalálkozójára írt himnusz a következő néhány szó részlet belőle. Istennél van az öröm és a szeretet. Kegyelemmel túlárad időn, stéren. Ahogy ő szeret minket, úgy szeressük mi egymást. Így ez elér a föld határáig. Laci atya, hogy látod, hogy a fiatalok mennyire látják Isten szeretetét, mennyire tapasztalják ezt meg így házasságra készülve, és hogy van-e szükség a házasságra fölkészítésre?
Nagyon hosszú lenne a válasz, hogy erre minden kérdésre válaszoljak, amit költöttél. Az egyik, amit szeretnék mondani, azt mondja Szent János apostol, hogy aki szeret, ismeri az Istent, mert Isten maga a szeretet. Én azt gondolom, hogy az Isten szeretete és a házastársi szeretet sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint azt gondolnám. Mindig valami furcsaság van bennem, rossz érzés, amikor olyan nagyon külön hangsúlyozzák, nekem szeretnem kell a házastársamat, szeretnem kell a gyerekemet, és még szeretnem kell jó Istent is. A fő parancs azt mondja, szeresd az Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, fele barátodat pedig, mint önmagadat. Jézusnak a zsenialitása pontosan ez, és a valóságlátása. A kettőt összekapcsolja. Egy házas ember nem szeretheti Istent a házastársa nélkül. A házastársán keresztül szeretheti Istent, és a gyerekein keresztül. Ez az ő legfőbb Isten tisztelete. Én azt gondolom, hogy a hitvesi szeretetnek a megélése és a szülői szeretetnek a megélése az a két valóság, ami legközelebb visz két embert Isten szeretetének megtapasztalásához, amely egy természetűvé tesz Istennel. És ennek a Dublini levélnek éppen ez a lényege, hogy nagyon-nagyon összekapcsolja a házasságnak a természetes és a természet fölöttiségját. A hitves társi szeretetet, a szülői szeretetet, amely tényleg, és ezt szeretném hangsúlyozni ebben a rádiódásban, amely tényleg egy természetűvé tesz az Istennel, és valójában Isten megtapasztalásához vezet el. Sokszor azt gondolom, hogy azért válik távolivá az Isten, mert nem ismerjük föl ezt a fajta valóságot, hogy a szeretet, bármelyik szeretet, a lelkipásztor szeretete is egy természetűvé tesz az Istennel. Érdekes, amit mi hitünk, tehát arra kell törekednünk, hogy megjelenítsük Isten szeretetét, és Isten szeretetét úgy tudjuk megjeleníteni, ha magunk is szeretünk, vagyis egy természetűvé válunk Isten természet, Isten szeretetével, és így tudjuk valójában megjeleníteni Istennek a szeretetét. Szóval olyan egyszerű tulajdonképpen a keresztény életnek a misztikája, hogy el se hisszük, amilyen egyszerű. Pedig tényleg a közvetlen egymással való kapcsolat eredményezi az Isten kapcsolatot, az Isten megjelenítő szeretetét.
Kriszti és Andris, ti fiatal házasok vagytok, de még fiatalabb házaskorotok óta úgy tudom, hogy segítetek a jegyeseknek felkészülni arra, hogy megismerjék a házasság titkait, illetve ezt a szeretetet, amit most a Laci atya olyan szépen fölvázolt. Hogyan tudtok segíteni a fiataloknak?
A Családok Jézus közösséghez tartozunk, aminek a szolgálatai közé tartozik a jegyes kísérés, a házasságra való felkészítés, ami ugye nagyon fontos. Az otthonunkban fogadunk egy jegyespárt, akik ez alatt az idő, 8-10 alkalommal jönnek a felkészülés alatt. Ez egy 8 szem közti beszélgetés, és egy tematika alapján folynak ezek a beszélgetések. Minden alkalommal kapnak pár témakört, amit 2-3 hét alatt feldolgoznak, sokat beszélgetnek róla, és ezután, amikor legközelebb találkozunk, ezek alapján tesznek fel nekünk kérdéseket.
Jelenleg is egy párral folytatunk jegyes kísérést, most már a vége felé járunk az alkalmaknak, és ezek az alkalmak mindig megerősítőek, még ha a néha nehéz is rá készülni, vagy időt szakítani a készülése, akkor is mindig megerősítő, főleg az az őszintesség, ami körüllengés, és elmondhatjuk nekik a mi általunk megélt, a házasságunkban megélt tapasztalatokat, legyen az pozitív vagy negatív, illetve annak a feldolgozását.
Ezekből mi is sokat tanulunk, és néha olyan kérdéseket vetnek fel, amit nem gondolkoznánk el.
Tehát rá késztet benneteket is arra, hogy kicsit szembenézzetek önmagatokkal.
Igen.
Mindenképpen.
És kell-e készülnötök ezekre a találkozókra?
Igen, azt az anyagot, amit kiadunk nekik előző alkalommal, azt jó, hogyha átnézzük, hogy tisztában legyünk, hogy éppen miről fogunk beszélgetni.
És mennyi időt vesz ez igénybe tőletek, pláne ugye gyerekek mellett csináljátok?
Egy alkalom körülbelül másfél órás, de természetesen, hogyha belemérünk egy olyan témába, akkor nem csietetjük a dolgot, tehát körülbelül másfél órás egy alkalom.
Értem, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, önök a Hívom a Családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspökatya. Vendégeink a mai alkalommal, akiket szeretettel köszöntünk, Mátraházi András és felesége Kriszti. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
A levélben nagyon szépen párhuzamban van állítva az igazság és a gyengétség. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lenne valamennyiünk életébe megtapasztalni és megélni. Most egy rövid idézetet mondok a levélből. A lelkiismeret az emberi személy szentélye és legmélyebb titka, ahol minden ember Istennel van kettesben, az ő hangja visszhangzik szívünk mélyén. Lelkiismeretünknek meghatározó szerepe van abban, hogy hogyan döntsünk és mit tartunk jó vagy rossz cselekedetnek.
Laci atya itt írod a lelkiismeret felélesztését. Mai világunkban, amikor annyira elhidegülünk és elridegülünk világtól is, meg önmagunktól is, meg társainktól is, mennyire tartod fontosnak a lelkiismeret felélesztését?
Nyilván, hogyha ezt egy házi dokumentum elé hozza, akkor újra meg újra beszélnünk kell erre a fogalomról. Sajnos az érdek elviszi a lelkiismeret fogalmát. nem is tudom, hogy mennyire beszélünk még lelkiismeretbéli döntéstől. Sokkal inkább pillanatnyi érdekről beszélünk. Beszélünk el a lelkiismeret kérdéséről, eszembe jut Mindszenty Bíborosnak egy kedves epizódja az életéből. Valamikor egy titkár, hogy írja a jelenetet. Meglátogatják Mindszenty Bíboros édesanyját. És a mama, afile mamáson mondja a kisfiának, hogy kisfiam, aknak kommunista diktatúra van, nem kéne egy picikét engedékenyebbnek lenni. Ugye a mama a maga női lelkével keménynek látja a fiát, mint ahogy sokan mások is annak látták. És akkor a mama, mert éppen a mamánál vannak, felszolgált neki, kiment a konyhába, és Mindszenty Bíboros, aki nagyon-nagyon ragaszkodott az édesanyjához, oda mondja a titkárának, hogy tudod, azt mondja, rövid távú érdekek miatt nem adhatjuk fel az értékeket. Én azt gondolom, hogy a lelkiismeretnek valahol ez a lényege, hogy értékekre figyelünk-e, vagy érdekekre. Szóval jó, Mindszenty Bíboros, aki annyira szerette az édesanyját, hogy olyan nehéz volt neki ellent mondani az édesanyjának, ebben a kérdésben nem tudott az édesanyjára figyelni. Rövid távú érdekek, előnyök miatt nem adhatom fel az értéket, a hosszú távú értéket. Ez volt a Mindszenty Bíboros úrnak a dilemmája, és ezt tette őt egy vitatott személyiségé, szerintem szenté, nem csak hőssé, aki helyt állt, és manapság alig jön szóba ez a szempont az életünkben. Inkább a rövid távú érdekek döntenek, aféle pragmatikus magatartás, soha zajlanak az döntéseink, és ez nem jó, nem jó. És ebben a levélben ugye azt írjuk, hogy a lelkiismeret és az Isten kapcsolata, ez ugyanaz majdnem, mint a szeretetnek és az Istennek a kapcsolata. Ahogyan a szeretet egy természetűvé tesz az Istennel, ugyanúgy a lelkiismeret bédi döntések is egy természetűvé tesznek az Istennel. Közel visznek bennünket az Istenhez. Alig-alig jön elő, sajnos mondom, ez a szempont. Újra föl kell fedeznünk a lelkiismeretnek a valóságát. Ugye Mindszenty Bíboros az ösztönös, még a mamával is szembeforduló belső morfondírozása arról szól, hogy benne volt egy nagyon szilárd értékrend. Sajnos az erkölcsi gondolkodás mintha háttérbe szorulna. Tudjuk jó, hogy a jogban is már inkább igazságszolgáltatás van, jogszolgáltatás van, mint igazságszolgáltatás. Már nem erkölcsi döntések hangzanak el a jogi ítélkezésekben, hanem valami mismás döntés, ami valamihez igazodik, de már nem a lelkiismerethez, nem az értékhez, nem az igazsághoz, és az igazságossághoz.
Kriszti és Andis, házasságotokban mekkora szerepe van a lelkiismeretnek, hogy látjátok?
Óriási szerepe van, és ebben azért úton vagyunk folyamatosan. Mindenképpen az őszinteség, a folyamatos őszinteség és a botlások beismerésében látom ennek a kérdésnek a lényegét házasságunkban, illetve majd amit át tudunk adni ebből a gyerekeknek, és ők láthatnak ebből.
Én még ide kapcsolnám, ami a házasságunk része, ugye a gyereknevelés, az, hogy közösségekhez tartozunk, hogy a közös szolgálataink, a külső munka, a munkahelyi munka, és a háztartás. Ugye ez mind feladat. És ebben megtaláljuk a helyes egyensúlyt, hogy mire mennyi időt szánunk. Egy is azt gondolom, hogy valahol egy lelkiismereti dolog. Fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolatunk erősödjön, azt építsük, és hogy a lelki életünk is folyamatosan fejlődjön. Ennek érdekében többször eljárunk randizni, illetve járunk a közösségeinkhez. A lelki életünk fejlődése érdekében eljárunk a közösségi alkalmakra, részt veszünk a közösségeink életében, és néha vállalunk szolgálatot a kurzióban. Nem mindig könnyű megtalálni a helyes arányokat, hogy mennyit vagyunk távol a családtól, mennyi estét szánunk ezekre az alkalmakra, mert ott vannak a gyerekek, akik néha reklamálnak emiatt.
Három pici gyereketek is van, és tudom, nehéz a kérdés, de szeretném feltenni, illetve megkérdezni, hogy a kicsikben mennyire tudjátok a lelkiismeretet feléleszteni, vagy élesztgetni, és ez mennyire jelentkezik náluk?
Mindenképpen abban, hogy megbeszéljük, vagy illetve megkérjük őket, hogy bármi csintalanságot csináltak, azt mondják el. És ne a következményektől féljenek, hanem hogy ezzel is az őszintességre neveljük őket, illetve hát ez a hitünk alapja is.
Engem nagyon el tud szomorítani, amikor azt tapasztalom, hogy direkt bántják egymást, amikor nem az a gyerekes csintalankodás van, hanem ennél egy kicsit erősebb. Ilyenkor van, hogy én beleavatkozom, ami nem mindig lesz sikeres a kicsengése, de hál' Istennek azt is megtapasztaljuk, amikor önként kiengesztelődnek, amiben mi nem veszünk részt, hanem azt látjuk, hogy az egyikük oda megy a másikhoz, és kibékülnek. Ami még a lelkiismereti kérdéshez tartozik, a csengelányunk most másodikos, és már elsőben önállóan pakolta be a táskáját, 99%-ban hiánytalanul, és azt gondolom, hogy ez a lelkiismeretes bepakolása és készülés az iskolába, ez is egy fontos dolog.
Nagyon-nagyon lényeges, és ezek nagyon szép pillanatok.
Körülnézünk a világba, akkor sokfajta párkapcsolatot látunk, nem csak a házasságot, úgyhogy ez nem mindig könnyű nekünk, azt hiszem. Ezzel kapcsolatban is a levél ír néhány gondolatot, ebből idéznék. A helyzetet, amelyben valaki él, az egyház tanítása alapján megítélhetjük, és adott esetben el is kell ítélnünk. A különféle helyzetben élő személyekhez azonban mindig szeretettel és irgalommal kell közelednünk. Laci atya, a magyar püspöki kar lépései az új kapcsolattal viszonylatban milyenek?
Hiszen a püspöki kar próbálja őrizni a Szent Atyával való egységet. És hát talán mint kar nem is nyilatkoztunk meg ebben a kérdésben, de az egyes püspök azt hiszem, hogy Szent Atyával együtt vallják, és minden lelki pásztor is erre törekszik, hogy a személyt mindig irgalommal, az eseményt pedig igazságon megítélni. Tehát nagyon-nagyon nehéz megtartani azt a fajta látást, amit a Szent Atya próbál belénk beszélni, tanítani, hogy az igazság és az irgalom, az valóság, hogy a személyre mindig irgalommal tekintsünk, az a tényhelyzettel meg igazságban foglalkozunk. Szóval nagyon sokszor egybecsúszik bennünk a személy és az esemény, és olyankor egy konfuzitás összevisszaság keletkezhet bennünk az ítéletalkotásunkban. Tehát nagyon fontos, hogy a személyt mindig irgalommal, és az eseményt meg igazsággal tudjuk megítélni, és a gyereknevelésben például ezt megjeleníteni. Hiszen ugye ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz esemény, sőt, majdnem azt mondom, hogy a házas társunknak a megítélésében is ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mennyire csak az esemény szintjén mondok ítéletet, vagy tudja egy férj vagy feleség megölelni a párját azzal a gyengétséggel, ahogyan Jézus Urunk átöleli a házasságtól is kapott asszonyt. Tehát nagyon-nagyon sok szép élményem van arról, ahogyan tényleg házasságban élő emberek nehéz helyzetekben tudják irgalommal átölelni egymást, és igazsággal kezelni, míg a vétkes fél is az eseményt magát. Szóval nagyon-nagyon-nagyon fontos különböztetések ezek, amelyek tényleg az életet segítik élhetővé tenni.
A világban számtalan más gondolkodású ember vesz bennünket körül, nem tudjuk magunkat körülbástyázni az azonos gondolkodásúakkal, és ezekkel az emberekkel is kapcsolatot kell teremtenünk, fel kell venni a különböző gondolataikat, feladataikat, és beszélgetni kell velük. Miként tudtok a más gondolkodású emberekkel érintkezni?
Egy történettel szeretnék erre válaszolni, erre a kérdésre. Pont ezen a héten történt egy buszon, a Beni 6 éves fiammal utaztam, és mögöttünk két 20 éves lány beszélgettek, elég hangosan és nagyon csúnyán, és a Beni fiam nézett rám riadt tekintettel, hogy ők most ugye csúnyán beszélnek, apa. És mondtam, hogy igen, sajnos nagyon csúnyán beszélnek, és mielőtt leszálltunk, egy kicsit hamarabb fölálltam, és megkérdeztem őket, hogy ők fogják ezt most megmagyarázni a filmnek ezek szavak jelentését, vagy nekem kell megmagyaráznom. És mindezt próbáltam irgalommal tenni, pedig elég dühös voltam, de próbáltam irgalmasan, és lehatározottan megfogalmazni, hogy egyáltalán nem jó, hogy így beszélnek, ahol kisgyermekek is utaznak.
Bőcs volt, András. Gratulálok.
Andris nagyon közvetlen, és könnyen teremt kapcsolatot más emberekkel, illetve fel is vállalja a véleményét, és ezáltal neki ez nem annyira okoz nehézséget, hogy más gondolkodású emberekkel hogyan beszélget. Emiatt gyakran a munkahelyén is kerül olyan beszélgetésekbe, ahol a mi értékrendjeink is szóba kerülnek, és nagyon jó beszélgetések alakulnak, de erről többet tud.
Hát korábban nem hoztam szóba, hogy én keresztény gyakorló családapa vagyok, és erre büszke is vagyok, hogy az vagyok, csak nem került szóba, és egyszerűen nem volt olyan szituáció a munkahelyen. De most már egyre többször, hogyha szóba kerül, akkor elvállalom, és büszkén kiállok mellette. És ez most már egyre kevésbé okoz gondot.
Ezek fantasztikus pillanatok, és ezt csak gratulálni tudok. És ha ez sikerül, akkor ezt tudjátok is folytatni így tovább.
Most András, te már említetted, hogy a gyereknevelésbe is ez végül is befolyt ebben a találkozással a buszon. És más alkalmakkor, vagy egy ovis találkozáskor, vagy egy játszótéri alkalomkor.
Van egy történetünk, szintén a Benny érintett benne. A társaságban élünk, van egy lakó, akinek hát mindenkivel nehéz a kapcsolata, hogy így mondjam, és a gyerekekkel is eléggé szigorú, illetve rendszeresen mérges rájuk. És egy alkalommal, amikor a kertben kint tevékenykedtünk, meg a gyerekek játszottak, akkor kijött ez a lakó, és odafutott a Benny, hogy itt van a néni, és hogy mit csinálják, és mondtam, hogy nem kell vele foglalkozni, köszönjél szépen, de nem kell vele foglalkozni. És erre azt mondta Benny, hogy azt nem tettem meg, hogy nem foglalkozom vele, nekem ez feladatom, hogy foglalkozzak vele, és nem szeretnék vele nem foglalkozni.
Húha!
Ez azért komoly dolog egy ekkora gyerektől, ez fantasztikus. A levél befejező gondolataiból szeretnék idézni. Mint minden embernek, nekünk is szükségünk van arra, hogy határtalanul szeressenek. Ezt az igényünket csak Isten tudja kielégíteni. Csak Isten tudja megérteni az emberi személy legmélyebb és legszemélyesebb bensőjét, csak ő lehet életünk végső középpontja. Ha ezt megértjük és magunkévá tesszük, akkor emberi kapcsolatainktól nem fogunk irreális mélységet várni, és megrázkódtatások esetén nem fogunk azonnal a szakításra gondolni. Kedves hallgatóink! Önök a Hívom a családokat adását hallották a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspökatya, vendégeink a mai alkalommal Mátraházi András és felesége Kriszti, a műsor vezetői Pap Ági és Miklós. Minden kedves hallgatónknak kegyelmekben gazdag és áldott szentestét kívánunk, valamint kegyelmekben bővelkedő és Isten áldásával gazdagon megajándékozott boldog új esztendőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki elmen.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.